Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve énekeljük a 329. dicséretünknek a második verszakát. 329. énekünk második verszaka így kezdődik. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Kedves keresztülők, szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy elhoztátok-e kicsin gyermeket, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk mindenek előtt arra, hogy hogyan szerezte Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Máté evangéliuma utolsó fejezetében, az utolsó versetben olvashatjuk, Jézus Krisztus mondta, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezekben az ünnepi pillanatokban hadd hangozzon még egy igevers a Szentírásból. Ezek is Jézus Krisztusnak a szavai. Ő mondta saját magáról, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Foglaljuk el most a helyünket. Különösképpen is öröm van most a szívünkben, az enyémben legalábbis, de gondolom, hogy gyülekezetünkből sokak szívében, hiszen olyan család áll itt előttünk, amely családnak tagjai többször is megfordultak már itt a templomunkban. Az édesanyát sokan nagyon jól ismerjük. Mondhatom azt, hogy kisgyermekkorától kezdve nyomon követhettük testi-lelki fejlődését, és ilyenkor szokott az bekövetkezni, velem legalábbis elég gyakran, hogy a meghatódástól elbicsaklanak a szavaim, és ezért arra gondoltam most, hogy különösen szép gondolatok helyett hallgassunk meg egy verset, és ez a vers magában foglalja szívem és szívünk minden jó kívánságát és minden kérését. Turmezei Erzsébet írta ezt a verset, és az a címe, Átragyog-e rajtunk? Benéz a nap a templom ablakon. Átragyog a színes ruhájú 12 férfi alakon. Tarka foltokat vet a padsorokra, s a kisfiúra édesanyja mellett. Az nézi egy ideig álmélkodva a szép mozaik templom ablakot, a 12 sugárzó alakot. Aztán kérdez, legrosszabbkor talán. Megkérdi, kik azok, édesanyám? Tart még az ige hirdetés, édesanyja csak arra figyel, s a kis kérdezőt sugva, hirtelen egyetlen szóval csendesíti el, keresztjének. S hangzik tovább a prédikáció, szól az orgona, zeng az ének. Gyerekek, vetődik fel hittanórán néhány nap múlva váratlan a kérdés. Milyen emberek a keresztjének? Ki mondja meg nekem? S a kis csapat nagy igyekezettel töri a fejét a feleleten. Aztán egy kisfiú jelentkezik. Tanítója ilyen feleletet egyhamar újra alig ha kap. A keresztjének olyan emberek, akiken átsüt a nap. Milyen gyermeki, igaz felelet. Lehet-e annál drágább feladat, mint hogy rajtad, rajtam, mindegyikünkön átsüssön, ragyogjon a nap. Átragyogjon sötét világba, és beragyogjon sötét szíveket. Nem, ennél szebb feladat nem lehet. Kísérjen hát egyre a kérdés, tovatűnő évek alatt, átragyog-e? Átsüt-e rajtad, átragyog-e rajtam a nap? Kívánom, legyen így, hogy majd néhány év múlva te is, kedves Anna, és ti is együtt Gáborral így ültök valamely templom padsorában vagy székein, együtt ezzel a kisfiúval. Kívánom azt, legyen így, ahogy itt a versben volt, hogy az édesanyja csak arra figyel, mármint hogy az ige hirdetésre, az Isten szavára. És kívánom azt leginkább, hogy valóban legyen ilyen az életetek, amelyen átragyoghat a nap, átragyoghat Jézus Krisztusnak a világossága. És kívánom azt, hogy látva ezt a példát, ez a kicsi gyermek, gyermeketek, ő maga is, hadd tudjon egyszer majd igen mondani Jézus Krisztusnak, elindulni az ő útján, és válhasson az ő élete is így világossággá a többiek számára. Legyen ez így Isten kegyelméből. Amen. Most valljuk meg közösen Istenbe vetett hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat. Hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Most pedig egyházunk rendje szerint két kérdést intézek hozzátok, mely kérdésekre őszinte lelkismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélekisten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük.
Ígérjük.
A mi Urunk Istenünk adjon erőt, bölcsességet ahhoz, hogy amit most fogadtatok, azt teljesíteni is tudjátok. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádságban is kérjük ehhez Urunktól az erőt, az áldást. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk most téged mindenek előtt, ezért a kicsi gyermekért. Köszönjük neked az ő szépségét, egészségét, életét. Olyan jó, hogy amikor rátekintünk, akkor benne gyönyörködve is a te hatalmadat, bölcsességedet is csodálhatjuk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy megajándékoztad ezt a családot vele. Köszönjük, hogy megmutattad teremtői hatalmadat így is. És köszönjük neked ígéreteidet, melyeket a Szentírásból olvashatunk, és melyek arra vonatkoznak, hogy velük leszel a továbbiakban is. Köszönjük neked, hogy kész vagy egy gyermeket is szövetséget befogadni. Köszönjük, hogy minden áldás és ajándék el van készítve számára is. Légy áldott azért, hogy majd amikor olyan értelmes lesz, hogy ő is végig tudja mindezt gondolni, akkor kimondhatja ő is majd az igent neked, elmondhatja neked azt, hogy szeretne veled élni. Áld meg a szülőket, keresztszülőket, az egész családot, hogy hadd tudják őt így vezetni, így nevelni, segíteni ebben, hogy téged igazán megismerhessen, hogy szeretetedre, nagyságodra ő is rácsodálkozhasson. Áld meg mindnyájukat, benned való örömökkel, erővel, békességgel, bölcsességgel. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk, hallgasd meg imádságunkat kegyelmesen. Ámen. Maga, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg a kisgyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, Anya Szent Egyházunk teljességére, és az ő nagy nevének kisgyermekére. Foglaljuk el a helyünket mindnyájon, és arra kérlek még benneteket, kedves család, hogy fogadjátok szeretettel gyülekezetünk, különösképpen is a gyülekezet ifjúsága köszöntését.
Thank you.
Reméljük, hogy nem soká egy kis énekharban majd a kis Csabi is beáll. Most bizonyította, hogy hangja van hozzá, úgyhogy várjuk szeretettel. Bár kimentek, de azért együtt is kérjünk áldást Zsoltár énekléssel Csabi életére. A 134. Zsoltárunkat énekeljük el mind a három verszakával, és amikor majd a harmadikat énekeljük, akkor különösképpen is gondoljunk rá, megáldjon téged az Isten. Tehát a 134. Zsoltárunkat énekeljük el mind a három verszakával. Első verszaka így kezdődik: Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígan.
Mi Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istenek igéjét a János evangéliumából, a 4. részből, az 1-től a 30. versig, mivel hosszabb az ige szakasz, a gyülekezet leülve hallgassa meg. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá. Adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta. Hogyan? Te zsidó létezve tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincsen, a kút is mély. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Isten. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem. Mit akarsz, vagy mit beszélsz vele? Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt az igét. Köszönjük neked, hogy megláthattuk belőle, hogy milyen szerető Krisztusunk van, aki nem személyválogató, aki nem vet meg bennünket, akkor sem, hogyha az egész világ lenéz vagy megvet bennünket. Urunk, köszönjük neked ezt a szeretetet. Köszönjük neked, hogy tőled lehet kérdezni, föltehetjük életünk nagy kérdéseit, és nem legyintesz rá, hanem választ adsz az igéből. Urunk, köszönjük ezt, hogy megmutattad. És kérünk most azért, hogy te áld meg az Isten tiszteletünket, hogy rá tudjunk tekinteni, mert azért jöttünk, hogy a te igédet halljuk, azért vagyunk itt, hogy tőle tanuljunk, hogy feltöltekezzünk a következő hétre. Urunk, kérünk, áldj meg így bennünket. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 42. Zsoltár első versét. A 42. Zsoltár első verse így kezdődik, mint szarvas. Szent lelke segítségül hívásával az előbbi ige szakasz alapján szeretnék bizonyságot tenni előttetek, illetve még egy ige verset olvasok hozzá ugyanebből a fejezetből, tehát János evangéliuma 4. részéből a 39. verset, amely így hangzik. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Kire mondhatjuk azt, hogy hiteles ember? Mit jelent egyáltalán a hitelesség? Milyen a hiteles keresztjén? Van-e egyáltalán ilyen ember? E kérdésekről beszélgettek körülbelül 2 héttel ezelőtt a gyülekezetünk fiataljai az ifjúsági bibliaórán. És meg kell vallanom, hogy engem azóta is foglalkoztat ez a kérdés. A hétfői istentiszteletünkön résztvevő testvérek már tudják az akkor elhangzottakból. Tovább kerestem a választ erre a nagyon izgalmas kérdésre. Mi is lehet a magyarázata annak, hogy e samáriai város lakói hallgattak erre az egyébként általuk megvetett asszonyra, a szavai nyomán hit támad bennük, és kimentek Jézushoz. Azaz, hogyan válhat vonzóvá a kereszténységünk, az életünk? Hogyan válhatunk hiteles emberekké? Elhangzottak Jézus Krisztus szavai, én vagyok az, aki veled beszélek. Vagyis kijelentette magáról, hogy ő a Messiás, és ezután olvastuk azt, hogy az asszony ott hagyta a korsóját. Tudjuk a történetből, hogy vízért indult a kúthoz, ez volt az úti célja.
Most pedig elindul vissza a városba, de korsó nélkül, víz nélkül. Már nem a szomjúságot oltó vízen, nem a korsón jár az esze, már nem ezek foglalkoztatják, más válik számára fontossá. Ott a forrásnál ugyanis találkozott Jézussal. És a találkozás sarkából fordította ki az életét, amely már romokban hevert. Annyira összetörten, hogy talán már álmai sem voltak. Leginkább arra vágyott, hogy hagyják őt békén, minél távolabb az emberektől. És milyen különös, Jézus társaságában egyre kevésbé érzi ezt. Meggyötört idegei gyógyulni kezdenek. Jézus is emlegeti az ő zavaros múltját, azonban egészen másképpen, mint ahogyan a város lakói teszik. Nem megvetéssel, nem undorral, nem elítélve őt. Ellenkezőleg, különös együttérzéssel, segítő szándékkal. Maga az a tény is megdöbbentő, hogy mindent tud róla Jézus, pedig azelőtt soha nem találkoztak. Uram, mondja az asszony, tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. És erre azt feleli az idegen, én vagyok az, aki veled beszélek. Ő a Messiás. Ő az, aki Istentől jött, ide közénk, emberek közé, benne maga Isten jelent meg közöttünk. De hát akkor mit számít most kút, és mit számít víz és korsó? Mit számít már az emberek megvető tekintete, gúnyos megjegyzései? Mit számít a tikkasztó forróság, az út fáradtsága, hogy ki van a városunk határában? Erről mindenkinek tudnia kell. Ott hagyja korsóját. Az, amiről lemondott ez az asszony, amit vállalt ezzel az úttal, jelzik igazán, mennyire fontossá vált számára Jézus. Szeretnénk vonzó keresztény életet élni? Akkor most fel kell tennünk a kérdést magunknak. Látják-e? Láthatják-e a körülöttünk élő emberek, hogy számunkra valóban Jézus Krisztus a legfontosabb személy? Abból például, amit ott hagyok érte, amiről lemondok érte, amit vállalok érte, hálából, hogy töredezett életemet kész teljessé tenni. Az evangéliumokból tudjuk, hogy a tanítványok a halászhálót, a csónakot, a munkájukat, a családjukat hagyták ott, Zákeus vámszedő az összeharácsolt kincseit, és aztán tudjuk, már nem az evangéliumokból, hogy Assisi Ferenc a gazdag életét, Luther Márton az apja által kijelölt utat, Albert Schweitzer Európa kényelmét, a sikereket. Erre kérdezett rá egy egyetemi hallgató is, vallásos szobatársával folytatott beszélgetése közben. Ez a két fiatal egy kollégiumi szobában lakott, és ő élsportoló volt. És látta azt, hogy a vallásos szobatársa minden vasárnap elment templomba. Aztán egy évi együttlakás után Azt kérdezte ez a sportoló a spiccesen hazabotorkáló vallásos szobatársától: mondd, tulajdonképpen mibe kerül neked a hited? Hogy mibe? Bámult rá a szobatársa. Nem értem a kérdést. Akkor világosabban fogalmazok, jött a válasz, hogy magasabbra ugorhassak néhány centivel, naponként órákat edzem. Téged még nem sokszor láttalak imádkozni, Bibliát olvasni. Minden vasárnap templomozul ugyan, engem meg akarsz téríteni, de hétfőtől szombatig úgy élsz, mint bárki más a kollégiumban. Iszol, nőzöl, bagózol. Nekem néhány centiért mindezt meg kell tagadnom magamtól. Nekem egy centi is sokba kerül. Nem gondolod, hogy igen olcsó a te vallásoskodásod? Vagy mi atléták volnánk az új világ aszkétái, szerzetesei? Csak az ott maradt korsó. Legyen az, kinél-kinél formájában és tartalmában más, hirdeti hitelesen, találkoztam Jézussal. Más úton, más célokkal megyek tovább. Ott hagyta a korsóját, és elment a városba. Ez a samáriai asszony, így olvastuk. Eddig a déli nagy hőségben járt vízért, hogy minél kevesebb emberrel kelljen neki találkoznia. Most pedig ott hagyva a korsóját, bemegy a városba. Most már nem bújik el, nem menekül, sem az emberek elől, sem önmaga elől, mint ahogy addig tette. Most már képes vállalni önmagát, zavaros múltjával, botlásaival, szégyenével együtt. Most már a szemébe tud nézni azoknak, akiknek azelőtt kerülte a tekintetét, hogyha már a találkozás nem tudta velük elkerülni. Most már tud szólni azokhoz, akikre azelőtt jó szívvel még gondolni sem tudott. Miért képes mindenre? Azért, mert korábban már szembesülnie kellett önmagával, a csődbe ment életével, Jézus előtt. És ezért szabad már mindenre. Azért, mert átélhette az elfogadottságot, méghozzá éppen Jézus Krisztus részéről, aki több, mint ember. Ezért tudta önmagát is elfogadni most már. Ha Jézus, a messiás, nem utasítja el őt, hanem megbocsát neki, és lehetőséget nyújt neki az újrakezdésre, akkor ezzel élni kell. És mindennek az is következménye, hogy a város lakóira is másképpen tekinthet. Már nem az ő véleményük a mérvadó számára. Sőt, azt látjuk, hogy most már égeti a vágy, hogy minél többeknek elmondhassa, kivel beszélgetett. Jöjjetek, lássátok azt az embert! A bezárkózó, emberkerülő asszony szíve megnyílik a körülötte lévők felé. Ez magában véve is már mennyire feltűnő fordulat. De hát vállalni önmagunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Vállalni magunkat hibáinkkal, mulasztásainkkal, gyengeségeinkkel együtt. Beismerni a kudarcainkat, csődjeinket, olyan világban, amelyben csak erősnek, egészségesnek, temperamentumosnak és ügyesnek szabad mutatkozni, mert egyébként kiszorítanak bennünket a perifériára. Elveszítjük a munkahelyünket, vagy nem kapunk munkát. Olyan világban, melyben egyre inkább azt érzi az ember, mintha állarcos bában lenne. Nem lehet tudni, hogy mi rejtőzik az állarcok mögött. De hát nem úgy van-e, hogy egyszer-egyszer jó móka lehet állarcot ölteni valamennyi időre, rövid időre. De mi lenne, és mi van akkor, hogyha állandóan állarcot viselünk? Nem fárasztó ez a szüntelen szerepjátszás? Nem lesz-e a magát erősnek feltüntetni akaró ember éppen, hogy még fáradtabb és kimerültebb ezáltal? És nem kuszálódik-e össze egyre jobban körülötte minden? De hát, ha ilyen világban élünk, akkor nem most van igazán szükség arra, hogy legyenek olyanok, akiknek életében megmutatkozhat valóban Jézus Krisztus újjáteremtő, életet megváltoztató hatalma. Nem most van igazán szükség arra, hogy tudjanak arról az emberek, hogy van bocsánat, hogy valakihez oda lehet menni a gyengeségeinkkel, hogy van valaki, aki előtt nem kell szégyelni a könnyeinket sem, nem kell szégyelni a fáradtságunkat sem, hogy van valaki, aki előtt bátran kiönthetjük a szívünket, és elmondhatunk neki mindent. Egy fiatal hasonlóról vallott: egész életemben tetszeni akartam másoknak. Egész életemben játszani próbáltam másoknak. Most már nem teszem. Mert ha én folyton más akarok lenni, ki akar helyettem én lenni? Nem elgondolkoztató? A 139. Zsoltár fényében különösképpen is, ahol arról van szó, hogy Isten milyen csodálatosan alkotott meg bennünket, és hogy mindegyikünk egyszeri és megismételhetetlen lény. Egy üzlettulajdonos mesélte el, egy nap egyik beosztottja, aki nemrég vált keresztjénné, azt kérte, hogy munka után hadd beszélhessen vele egy kicsit. Beleegyezett, de közben úgy átsuhant rajta a gondolat, hogy biztos meg akar engem téríteni. Aztán annál inkább meglepődött, amikor ez a beosztottja lehajtott fejjel belépett az irodába, és azt mondta: nem szeretném ön sokáig feltartani, de elnézését szeretném kérni. Amióta önnél dolgozom, azt tettem, amit más beosztottak is tesznek. Például kölcsön vettem a cég tulajdonait. Ezen kívül újra és újra meglovasítottam a fölösleges anyagot. Az ön költségére személyes telefonbeszélgetéseket folytattam hosszan. De néhány hónapja keresztjén vagyok. És hálából azért, amit Jézus Krisztus értem tett, és iránta való engedelmességgel, szeretném csalásomat elrendezni önnel és a céggel. Készen lenne velem együtt megoldást keresni erre? Teljesen megértem, ha azért, amit tettem, el akar bocsátani. Nem érdemlem másképp. Hogyha a fizetésemet szeretné csökkenteni, akkor vonja le azt az összeget, amivel tartozom önnek. De nekem egyszerűen nagyon fontos, hogy a dolgot tisztába tegyem Istennel és önnel. Az üzlet tulajdonos azt is elmondta még, hogy voltak más keresztény beosztottai is, és látta, hogy megbízhatóak, hogy becsületesek, de ez a beszélgetés hatott rá leginkább. Ez volt a valódi kereszténység leghatározottabb megnyilvánulása, melyet valaha tapasztalt. Igen, hiszen világossá teszi az Isten keresők számára ebben a felelősségtől félő világban, hogy igazán őszintén csak az élő Isten erejével mondhatja valaki ki azt, hogy sajnálom, ez az én hibám. Lehet, hogy mi lebecsüljük az őszinte bocsánatkérés erejét. Lehet, hogy mi keresztények elfeledkezünk arról, hogy akkor is ott van velünk az Úr, amikor beismerjük a hibáinkat, kudarcainkat, és bocsánatkéréssel fordulunk a másikhoz. Sőt, akkor van csak igazán ott velünk. Lehet, hogy még mindig nem vesszük igazán komolyan azt, amit Pál apostolnak mondott először az Úr, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Ez a samáriai asszony így szólt a város többi lakójához: jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Nem tartotta azt sem vissza, hogy ezzel még külön is emlékeztette szégyenletes életére a város lakóit. És mit olvastunk? Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne, azaz Jézus Krisztusban, az asszony szava miatt, aki így tanúskodott: megmondott nekem mindent, amit tettem. Bárcsak rajtunk is lehetne látni azt, hogy valóban Jézus Krisztusért élünk, hogy érteig mindenek előtt a szívünk, és mernénk az álarcainkat letenni, hogy az ő fénye átragyoghasson rajtunk, és mi is sokakat vihessünk hozzá. Amen. 225. dicséretünket keressük meg, és az 5. verszakát énekeljük. 225. énekünk 5. verszakával kérjük: adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent ígédet, az egy igazságot, a Krisztus Jézust.
Thank you.
Áldunk és magasztalunk, Urunk, valóban azért a szeretetért, amely szeretettel Te bennünket is kerestél, keresel, hívtál és hívsz magadhoz. Köszönjük, hogy nem csak a samáriai asszonnyal voltál hajlandó beszédbe elegyedni, hogy nem csak azokat szólítottad meg, azok mellett álltál meg, akikről olvashatunk a Szentírásban, hanem azóta is nagyon sok a boldog tapasztalata lehetett már az, hogy találkozhattak veled, hogy beszélgethettek veled, és hogy ez a beszélgetés azóta is folytatódik. Köszönjük neked, Urunk, hogy szeretnél ezzel bennünket is megajándékozni. Szeretnél saját magaddal megajándékozni, hiszen így lesz az életünk gazdaggá, tartalmassá és teljessé. Köszönjük neked, hogy Te gyógyítani, életet adni jöttél. Köszönjük, hogy bár rámutatsz életünk csődjeire, kudarcainkra, vétkeinkre, mulasztásainkra, de nem azért, hogy céltáblává tegyél bennünket, hogy aztán lehessen ránk mutogatni, gúnyolódni rajtunk, hanem azért, hogy megtisztíts mindezektől, azért, hogy lehetőséget adj egy egészen másmilyen életre, újrakezdésre. Áldunk és magasztalunk mindezért téged. Köszönjük, hogyha már a te gyermekeidként csodálhatjuk szeretetedet, és kérünk téged, hogyha még nem tudtuk igazán letenni az életünket eléd, ha igazán őszintén megvallani vétkeinket, akkor segíts ebben nekünk, hogy merjünk szembenézni önmagunkkal is. És köszönjük neked azt a csodát is, hogy utána a veled való találkozás, után a veled való közösség által egészen másképpen tudunk egymásra is nézni. Egészen másképpen viszonyulhatunk egymáshoz is. És kérünk is téged, hogy tisztítsd és gyógyítsd emberi kapcsolatainkat is. Imádkozunk azért, hogy ha tudjuk mi is otthagyni a korsót, hogy megérthessük most az előtted való csendben, hogy mi a mi korsunk, amit hogyha letennénk, akkor még gazdagabbá válhatna az életünk, még jobban megismerhetnénk téged, és ezáltal az igazi boldogságot. Urunk, könyörgünk azért, hogy szent lelked által munkálkodj bennünk tovább. Amikor majd kilépünk innen, a te házadból, akkor is te légy velünk hétköznapjainkban is. Hogy hadd lehessen igaz, ránk nézve is az, amiről Turmezei Erzsébet verse szólt, hogy átragyoghasson rajtunk a nap, hogy a te világosságod, szereteted eljuthasson rajtunk keresztül a mellettünk, körülöttünk élőkhöz, munkatársainkhoz, családtagjainkhoz, nagyobb közösségünk tagjaihoz. Kérünk téged, áld meg egész egyházunkat, hadd tölthessük be valóban a te dicsőségedre küldetésünket. Könyörülj meg népünkön is, hogy a romok a sok-sok csőd felett végre megláthasson téged, és tudjunk odaborulni eléd alázattal, és tudjuk elfogadni kegyelmedet, és újat kezdeni. Maradj velünk, kérünk, kicsinyekkel és nagyokkal, áld meg a gyermekeket, az iskolásokat most a tanévkezdéskor, áld meg a fiatalokat, áld meg a pedagógusokat sok-sok erővel, bölcsességgel, maradj mindnyájunkkal, kérünk, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Együtt imádkozzuk most Jézus Krisztustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ahogyan azt már elmúlt vasárnap is hirdettem, most istentisztelet után lent a gyülekezeti helyiségünkben imaórát tartunk. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne így is elcsendesedni Isten előtt, hogy közös ügyeinket is együtt vihessük elé. Ugyancsak sok szeretettel várunk mindenkit gyülekezeti alkalmainkra. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk itt a templomunkban. Csütörtökön este 6 órától bibliaóra lesz, ugyancsak itt a templomban. Pénteken este 6 órától a fiatalokat várjuk bibliaórára. Utána 7 órától bibliakör lesz. Egy hét múlva vasárnap, ha megszokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk, vele egy időben pedig gyermekóra lesz lent a gyülekezeti helyiségünkben. Szeretném már most jelezni azt a következő vasárnap istentiszteletünkkel kapcsolatban, hogy ez a kérdés és ez a téma, amelyről most is szó volt, még mindig foglalkoztat, úgyhogy valószínűleg ezt vizsgáljuk tovább, illetve ehhez kérünk további bölcsességet és útravalót a mi Urunktól. Ahogyan szintén hirdettük már, újra lesz lehetőségünk szép organazenét hallgatni. Gyülekezetünk szervezésében, jótékonysági hangverseny keretében András Lévi orgonaművész Németországból érkezik. Játszik Bach, Buxtehude és Mozart műveket szeptember 14-én, pénteken este 7 órától az evangélikus templomban. Most is elhelyeztünk még szórólapokat hátul a persely mellett. Kérjük, hogy aki még nem vitt el, vigyen. Vigyünk szomszédainknak, munkatársainknak, ismerőseinknek, és hívogassunk másokat is. Szeretettel marasztalunk majd a hangverseny végén mindenkit még egy tejára, és ehhez az asszonytestvéreket elsősorban kérem, hogy amennyiben tudunk, járuljunk hozzá egy tányér süteménnyel, hogy gazdagítsuk így is azt a kis együttlétet. Köszönettel veszünk minden ilyen jellegű hozzájárulást. Az adakozás lehetőségét is hirdetem, emlékezzünk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 466. dicséretünket énekeljük el végig mind a 4 verszakával. 466. énekünk így kezdődik. Rátekint már hitem, megváltom Istenem. Az utolsó, tehát 4. verszakát majd fennállva énekeljük. Oh. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.